És akkor elkezdenénk sorozatunkat, amelyben a Római Levél 12. fejezetétől folytatnánk tovább a Római Levélnek a tanulmányozását. A gyakorlati keresztény életről szól a Római Levélnek a harmadik nagy témája, és ez egyáltalán nem pusztán csak egy függelék a Római Levélben, hanem nagyon fontos szerepet tölt be. Akárha abból a szempontból gondolkozunk, vagy nézzük, hogy ezt a levelet Pál apostol egy olyan gyülekezetnek írta, amely gyülekezetet szeretett volna bevonni a további misszió munkájába, egy tervezett hispániai misszió munkába. Akár pedig, hogyha onnan nézzük, hogy a Biblia a hitnek a kérdéseit nem sorolja az elvont fogalmak világába, hanem a gyakorlati életre van hatása. Tehát, hogy így mondhatnánk, hogy feltárta az elvi hátterét annak, hogy hogyan változhat meg egy ember élete a hitáltali megigazulás tanításának a kifejtésével. Rámutatott, hogy mindennek az alapja az isteni gondviselés, az Isten munkája, előre tervezett munkája az ember javára. Most pedig arra fog rámutatni, hogy a gyakorlati életet mindez hogyan érinti. Bizonyos gyakorlati kérdésekre nézve, hogyan változik meg az ember élete, annak az embernek az élete, aki végighalad a hitáltali megigazulásnak a folyamatán, hogyan formálja át az Isten az emberi életet. Az első két vers, ami a mai alkalmunknak a témája, az tulajdonképpen egy alapvetés az egész kérdéskörhöz, egy bevezetés. Milyen alapon éljen az ember engedelmes életet, Istennek engedelmes életet, miért kéri ezt tőlünk az Isten? Így hangzik a Római Levél 12. fejezetének az első és a második verse. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez a két vers vezeti be tehát a gyakorlati kereszténységről szóló tanítását a levélnek. Lépésről lépésre fogom elemezni. Így kezdi, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai. Ez a kérlek kifejezés, amit először szeretnék kiemelni, aminek önmagában is üzenet értéke van. Ez a kifejezés a görög szövegben azt jelenti, hogy odahívni, maga mellé ültetni, leültetni egy barátságos beszélgetésre, kérlelni valamivel kapcsolatban az életmódra nézve, inteni, bátorítani. Mindezeket jelenti ez a szó. Önmagában is elgondolkoztató, hogy amikor a Bibliában ez az egyik kifejezés, amikor a feddés vagy intés szót olvassuk, akkor ennek ez a jelentés tartalma. Nem arról van szó, hogy fog egy pálcát és elkezdi verni, hanem arról van szó, hogy egy barátságos beszélgetés keretében kérleli valaminek a megtételére. De amit én szeretnék kiemelni, az most csak annyi ebből, hogy úgy kezdődik ez, hogy oda hívni, magához hívni, maga mellé ültetni. Az apostol, amikor a kereszténységnek a gyakorlati kérdéseiről beszél, akkor nem küldi az embert. Nem elmond elveket, hogy így kellene élni, ezt tegyétek, és közben az ő életét nem érinti, hanem mint egy oda hívja őket. Mint ahogy máshol fogalmaz, hogy kérlek benneteket, hogy legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé. Nem elküldi az embert, elé tárva a mércét, hanem a személyes élet példáján keresztül kérleli a testvéreit, kérleli a hallgatóit, hogy kövessék őt, és járjanak vele együtt ezen az úton. Egészen más dolog az, hogyha valaki olyan tanácsokat ad, amelyeket ő maga nem érint, ő maga nem követ, és egészen más dolog odahívni a személyes életpéldán keresztül is, és így kérlelni az embert, hogy tegye meg azt, ami az ember javára van egyébként. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára. Pál apostol azért hív, mert ő maga megismerte az Isten irgalmát, és amikor megszólítja az embert, megszólítja az embereket, akkor egy olyan ember szólít, akinek az életét áthatotta az Isten iránti hála. Az élete végéig el volt telve, be volt töltve az Isten iránti hálával, azzal a csodálattal, hogy, Hogy lehet, hogy az Isten hozzá lehajolt, hozzá, aki a keresztényeket üldözte, aki halálra adott embereket, hogy az Isten könyörült rajta, és nem véget vetett az életének, hanem kegyelemben részesítette, sőt, szolgájává tette. Az apostol életét ez az indíték határozta meg, hogy ő szerette Krisztust azért az áldozatért, amit érte hozott, és az volt a vágya, hogy meghálálja ezt az áldozatot, hogy viszonozza az Isten iránta tanúsított szeretetét. És ugyanez, amire hívja az embert, hogy mi is kövessük ebben, hogy az Isten irgalmasságáért tegyük azt, amit teszünk. Hogy ami döntéseket hozunk, ami változás történik a mi életünkben, annak az alapja az Isten irgalmassága legyen. Ugye mire is utal vissza az apostol, amikor azt mondja, hogy én az Isten irgalmasságáért kérlek titeket. Milyen gondolatokat emelhetnénk ki a levél eddigi részeiből, mi mindenben nyilatkozott meg előttünk az Isten irgalma, miközben tanulmányoztuk ezt a levelet. A legelső gondolat, amit kiemelhetünk a levélből, hogy Pál apostol azzal kezdte a levélnek a gondolatmenetét, az érdemi kifejtését a hitáltali megigazulásnak, hogy világossá tette azt, hogy minden ember bűnös, és világossá tette azt is, hogy az Isten haragja nyilvánvaló az emberi bűnnel szemben, ugyanakkor viszont rámutatott, hogy az Isten mégis irgalommal fordult az emberekhez. Az emberi bűnnel szemben kimutatja a haragját, de nem sújt le a haraggal a bűnösre. Az Isten irgalma legelőször ebben mutatkozik meg az ember iránt, hogy bár ez ember megérdemelné az ítéletet, megérdemelné, mert felelős az Isten ítélőszéke előtt, az Isten azonban mégis kegyelem időt biztosít minden egyes ember számára az élethez, ahhoz, hogy átgondolja és belátásra jusson, más döntéseket hozzon az életében, hogy letérjen az önzésnek az életrendjéről, és változtasson a gyakorlati magatartásán. Tehát amikor az Isten irgalmára utal az apostol, akkor legelőször erre az irgalomra gondolhatunk. Arra az irgalomra, amely abban nyilatkozott meg, hogy az Isten ahelyett, hogy lesújtott volna és végrehajtotta volna az ítéletet, amelyet megígért, az Isten ehelyett csak a bűnnel szemben mutatja ki a haragját, mégis kegyelemmel fordul a bűnt elkövető emberhez, és kegyelem időt biztosít, függetlenül attól, hogy az ember hisz benne vagy nem hisz benne, tiszteli őt vagy nem tiszteli. Azért élhet az ember, mert az Isten az ő szeretetéből fakadóan megváltásról gondoskodott, és nem tulajdonítja az embereknek az ő bűneiket, hanem félretette őket, ahogyan a harmadik fejezetben a megváltásnak a lényegét megfogalmazta az apostol. Az Isten időszakosan félretette a bűnöket, és segítséget ajánl fel minden egyes embernek ahhoz, hogy megváltozzon és emberi életet éljen. Az 5. fejezetben azt emelte ki az apostol, hogy amit Ádámban elvesztett az ember, azt Krisztusban visszanyerte. Ez is az Isten irgalomnak a megnyilatkozása. Igaz, hogy atyáinktól hiába való életet öröklünk, de minden ember elnyeri a lehetőségét annak, hogy az örök élet reménységével éljen, és azzal fejezze be az életét. Minden ember számára biztosítja a megváltás lehetőségét. Amit Ádám elveszített, azt Krisztus visszaszerezte az ember számára, és ugyanolyan eséllyel indul el minden egyes ember az Isten kegyelmének köszönhetően, hiszen az Isten személyre szabott terveket készített, és személyre szabja a mércét is, hogy ki mennyi lehetőséget kapott a jó megismerésére, ezt fogja majd megvizsgálni, és ennek fényében ítéli meg az életeket. Aztán a folytatásban az apostol a 4. fejezetben, az 5. fejezetben arról beszélt, hogy amikor egy ember elfogadja az Isten által felkínált kegyelmet, amikor elfogadja, hogy ő maga nem tudja jóvá tenni a bűnt, de az Isten helyettes áldozatról gondoskodott a számára, és elfogadja ezt az emberileg megalázó tényt, hogy nem az én érdememért, hanem kegyelemből, ajándékképpen nyerem el az üdvösséget, az igazságot. Amikor egy ember ezt elfogadja, akkor az Isten úgy tekint rá, mintha soha nem vétkezett volna, nem tulajdonítja az embernek a bűneit, nem számítja az embernek azt, amit tett, hanem neki számítja Krisztus igazságát, úgy tekint rá, mintha soha nem vétkezett volna, és mindig engedelmeskedett volna. Ez is az irgalmasság része. Az Isten irgalmához tartozik az, hogy ebből fakadóan Az ember bátran mehet a kegyelem királyi székéhez, mint gyermek kérhet az Istentől abban a bizonyosságban, hogy az Isten meghallgatja a kéréseit. Hogy az Isten nem kell feltenni kérdésként, hogy vajon az Isten hogy fog viszonyulni hozzá, hanem egy dolgot biztosan tudhat az ember, az Isten vágyva vágyik arra, hogy segítsen, hiszen szereti az embert. Úgy mehet a kegyelem királyi székéhez, mintha soha nem vétkezett volna, és azzal a bizalommal kérhet, mint az Isten gyermeke, aki tudja, hogy az Atya szereti őt, és meghallgatásra találnak a kérései. Aztán a továbbiakban, hogyha tovább gondoljuk, akkor azt teszi nyilvánvalóvá a levélben az apostol, hogy az Isten mindenről gondoskodott, ami ahhoz szükséges, hogy az ember valóban megváltozhasson. Az Isten munkája a változáshoz az akarást, az ő szeretetének bemutatása által. Ha valaki szemléli Krisztust a kereszten, ha valaki szemléli az Isten szeretetét, ami a keresztben nyilatkozott meg, akkor az az ember nem tud tovább élni a bűnben, mert készteti az Isten szeretete arra, hogy más döntést hozzon, hogy ne magáért éljen, hanem odaszánja magát az Isten követésére. Az Isten munkája az akarást, és az Isten adja az erőt is az engedelmességhez. Ez sem az ember érdeme, ez is kegyelemből, az Isten irgalmasságából van. Ugye itt a Szentléleknek az erejéről és a hatalmáról volt szó a 8. fejezet alapján. És az egészre a koronát tette rá az apostol akkor, amikor elmondta azt, vagy leírta azt, hogy mindez a folyamat, mindez a munkálkodás az egyes emberért, ez nem véletlenszerű, hanem az Isten megalapozott terveire épül. Nem az ember érdeme az, hogyha megtalálja az Istent, hanem az Isten keresi az embert, és az Isten munkálkodik az emberért. És nem az ember érdeme, hogyha végül teljesen megváltozik az élete, hanem az Isten türelmes munkájának köszönhető, aki nem adja fel, amikor kudarcot szenved, akkor sem, hanem újra és újra megkeresi az embert, olyan élethelyzetekbe helyezi, ahol lehetősége van az embernek elgondolkozni, lehetősége van megismerni az Isten szeretetét, lehetősége van döntéseket hozni. Az ember üdvössége bizonyossá válik az isteni tervezés nyomán, nem bizonytalan ennek a folyamatnak a végkimenetele. Mindezt az Isten irgalomból teszi. Emlékezzünk Jákob és Ézsau történetének az átgondolására, ahol azt láttuk, hogy az Isten nem az alapján dönti el, hogy kiket fog hívni, hogy az ember mit cselekszik. Nem származás alapján, vallási hovatartozás alapján, nem is az ember cselekedetei alapján, hanem az ő előreismerése alapján, hogy látja az ember lelke mélyén a vágyat, és munkálkodik azért, hogy ez a vágy, ez döntéssé érlelődjön, és szilárd döntés legyen az Istennek való engedelmesség egy ember életében. Hogyha az Isten ezt nem tenné, akkor senki nem lehetne, aki üdvözülne. Ha az Isten csak a cselekedetek alapján hívná el az embert, senkit nem tudna elhívni. Az Isten az ő irgalmában a cselekedetek mögé néz, az indítékok mögé néz, és meglátja azt az embert, akiben ott van a vágy a jó után, akiben ott van a készség, akiben ott van az a készség, hogy áldozatot is vállaljon, nehézséget is vállaljon azért, hogy más emberré legyen és megváltozzon. És az Isten az ő bölcsességében azért munkálkodik, hogy mindez végbe menjen. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy kérlek benneteket, titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságáért, akkor ez a tanítás, ez a gondolatmenet áll e mögött, a kérés mögött. Kérlek titeket annak az Istennek az irgalmasságáért, aki áldozatot hozott az üdvösségetekért, aki személyes szeretettel szeret benneteket, aki terveket készített, aki ezeket a terveket életben tartja, folyamatosan felülvizsgálja, életbe lépteti az aktuális pontjait, és segítségül van az embernek. Kérlek ezért a szeretetért, ami megnyilatkozik az Isten gondviselésében, az Isten megváltói munkájában. Kérlek ezért a szeretetért, ezért az irgalmasságért, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Amikor az ember meglátja, hogy az Isten mennyire szereti, hogy az Isten milyen szeretettel fordul hozzá, amikor fölkiált, megértve Pál gondolatait, hogy ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, és ugyan mi szakaszthatna el bennünket az Isten szeretetétől, akkor az ember valóban eljut oda, hogy elgondolkozik azon, hogy lehet-e választ nélkül hagyni ezt az isteni szeretetet. Lehet-e közömbösen tovább menni, lehet-e semmibe venni azt, amit az Isten az emberért tett. És az ember érzi a lelke mélyén, hogy nem, ez nem lehetséges. Ehhez el kell felejtkezni az Isten szeretetéről, hogy az ember nyugodtan tudjon tovább élni abban, ami az életet pusztítja a bűnben. Pál apostol erre az alapra hivatkozva kéri, hogy az ember gondolja végig, gondolja át az Isten szeretetét, és utána hozzon egy döntést, és szánja oda magát az Isten követésére élő áldozatként. Hadd emeljem ki azt, hogy egy nagyon fontos gondolatot érthetünk meg abból, ahogyan Pál apostol bevezeti a keresztény életgyakorlatot. Az Isten nem formai engedelmességet kér. Az Isten szeretetből fakadó odaszánást kér az embertől. Teljesen odaadta magát az emberért, és ezért joggal igényli azt, hogy az ember teljesen adja oda magát neki, fenntartás nélkül. Amikor gyakorlati kérdések kerülnek elő az életben, az életmódra nézve, küzdelmekre nézve, magatartásbeli dolgokra nézve, akkor az ember hajlamos eljutni oda, hogy elkezdje úgy érezni, hogy szabad, nem szabad. És ilyen kategóriákban gondolkozzon a kereszténységről. Nekem szabad ezt tennem, de nem szabad ezt tennem. Ilyenkor mindig érdemes visszamenni a gyökerekig, és feltenni azt a kérdést, hogy miért is élek én úgy, ahogyan élek. Az apostol itt a gyökérre irányítja rá a figyelmet. Ez nem a szabad vagy nem szabad kérdések körébe tartozik. A gyakorlati kereszténységben igen sekélyesen, igen felszínesen nézzük, hogyha az ember így gondolkozik, hogy mit szabad megtenni, és mit nem szabad megtenni. Miért él úgy az ember, ahogyan él? És Pál azt mondja, hogy az Isten irgalmasságáért. Azért, mert megértettem az Isten szeretetét, és méltóképpen szeretnék rá válaszolni. Minden ember életében, aki megismeri a Bibliának a gyakorlati tanításait, akár arra nézve, hogy mit tegyen és mit igyon, vagy mit ne egyen és mit ne igyon, akár arra nézve, hogy hogyan használja fel az idejét, hogyan használja fel az anyagi javait, minden ember életében próbálkozik az ember ellenséges sátán kialakítani egy olyan érzületet, egy olyan lelkületet, hogy hát már ezt sem szabad. Ezt sem tehetem meg. És szeretné elérni, hogy ezek a gyakorlati dolgok, ezek a szabad-nem szabad kategóriába tartozzanak, legyen egy ilyen merev gondolkozása az embernek, és tűnjön el az, hogy miért él úgy, ahogyan él. Pál apostol pedig azt mondja, hogy mielőtt bármilyen gyakorlati dologról beszélnénk, akár arról, hogy a gyülekezetben hogy éljen az ember, akár arról, hogy az ellenségeit szeresse az ember, de ez egy iszonyú felháborító dolog, ha valakinek van ellensége, hogy én még szeressem is őt. Bármilyen gyakorlati kérdésről van szó, az apostol azt kéri, hogy mindig menjünk vissza a gyökérig. És lássuk meg, hogy a gyökérnél az Isten szeretete van. Az Isten irántunk való szeretete van. Amikor az ember elkezdi úgy érezni, hogy hát már ezt sem szabad tennem, akkor álljon meg, és tegye fel magának a kérdést, miért jár ezen az úton. És menjen le a gyökeréig. A gyökerénél Krisztus keresztáldozatát fogja találni. Én azért nem a magam kívánsága szerint élem az életemet, azért nem a magam esze szerint járok, mert Krisztus odaadta az életét, értem, és azt kéri, hogy higgyem el, szavazzak neki bizalmat, hogy nem a saját utam lesz az üdvösségre vezető út, hanem az Isten útja lesz az az életemben. Jegyezzük meg, és majd is idézzük fel, amikor ilyen helyzetekbe kerülünk. Újra és újra tegyük fel a kérdést magunknak, miért élünk úgy, ahogyan élünk. Mi az indítékunk erre? Pál azt mondja, hogy a keresztény életnek az alapja az Isten irgalmasságának a befogadása, a megértése, ami egy döntéshez vezeti az embert, ezzel folytatja, ugye, hogy szánjátok oda ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Amit először szeretnék kiemelni, ez az okos tisztelet kifejezés. Úgy hangzik a görögben, hogy mint a ti logikus Isten tiszteleteteket. Ez a logikus szó. Mert a logika követeli az embertől azt, hogy erre a szeretetre így válaszoljon. Tehát ez az, ami egy logikus magatartás az ember részéről. És az az illogikus, az az értelmetlen, hogy megérti az ember, hogy mi forgott kockán, megérti az ember, hogy mit adott érte az Isten, hogy hogyan viszonyul hozzá az Isten, és az a teljesen logikátlan magatartás, hogy az ember hátat fordít, és azt mondja, hogy nem érdekel. Ez logikátlan. Amikor megérti az Isten iránta való szeretetét és irgalmát, akkor a logikus magatartás az ember részéről, hogy erre válaszol. És a logikus válasz az, hogy ahogyan Isten odaszánta magát az emberért, ahogyan Krisztus odaszánta magát áldozatul az emberért, úgy szánja oda magát viszonzásképpen az Istennek, mert ez az egyetlen méltó és egyetlen logikus magatartás az ember részéről. Mert azt értette meg, hogy a saját utam a halálba vezet. Hogy a saját kívánságomnak a követése, a saját vágyaimnak a kielégítése az a halálba vezető út. És az Isten erről az útról kívánt kiszabadítani, és nem tudott kisebb áron kiszabadítani, mint a saját életét odaadva. Erre egy logikus válaszadás van. Hogy én viszont akkor letérek arról az útról, amelyen járok. És helyette rálépek arra az útra, amit az Isten kér, oda szánom magamat az Istennek, viszont áldozatként az én életemet. A kép, amit itt az apostol használ, az az ószövetségi áldozati rendszerre mutat. Az a kifejezés, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, az itt levő kifejezések egytől egyig mind az ószövetségi áldozati rendszerre mutatnak vissza. Ez a szánjátok oda kifejezés, ezt így is lehetne fordítani, hogy állítsátok oda. Amikor az áldozati állatot oda vezették a sátorhoz, az ószövetségi templomhoz, oda állították az Isten színe elé, mielőtt bemutatták áldozatul. Ugyanez a kifejezés van itt. Hogy álljon az ember oda az Isten színe elé, szánja oda magát az Istennek válaszképpen. Aztán ez a kifejezés, hogy élő, szent és Istennek kedves, vagy Istennek tetsző áldozat, ez megint az ószövetségi áldozati rendszerre mutat, és én itt egyetlen egy áldozatot hadd emeljek ki. Volt egy áldozat, amelyet önkéntesen lehetett bemutatni, vagy inkább így fogalmazok, önkéntesen is be lehetett mutatni. Nem volt kötelező, hanem az ember szabadon eldönthette, hogy bekívánja mutatni. Ez az áldozat az egészen égő áldozat volt. Az egészen égő áldozat, ez két dolgot fejezett ki, hogyha valaki szeretne ezzel kicsit közelebbről megismerkedni, akkor egyrészt a Bibliában ajánlom Mózes harmadik könyvének az elolvasását, másrészt pedig az Ószövetségi Szentély és az Evangélium című könyvet. Ez az Ószövetségi Szentély és az Evangélium című könyv végig tekinti az ószövetségi áldozati rendszert az evangélium fényében, és beazonosítja, hogy hogyan mutatott az áldozati rendszer Jézus Krisztusra előre. Nos, ez az egészen égő áldozat, ez két dolgot fejezett ki. Az egyik, hogy Krisztus egészen odaadta magát értünk. Akkor, amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, akkor letette az ő isteni hatalmát, letette az isteni létformáját, és emberré lett. És akkor, amikor a kereszten meghalt, akkor az utolsó szavai így hangzottak, hogy Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. Jézusnak joga lett volna bármikor eldönteni, hogy ő visszamegy az Atyához. Nem elvette tőle az Atya az életet, hanem letette az Atya kezébe az életét, és a halála előtt egy hatalmas horderejű mondatot mondott ki, Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. Jézus végleg eldöntötte, hogy teljességgel odaadja magát a bűnért való áldozatra, és nem volt hatalmában visszajönni a sírból. Az Atya kegyelmére volt utalva, az Atyára volt utalva, hogy ő feltámadjon. Jézus úgy halt meg a kereszten, hogy az Atya haragját érezte, az Istennek a bűnnel szembeni gyűlöletét kellett átélnie, és közben azt az életet, amely a sajátja volt, amely felett rendelkezhetett, még ott is leszállhatott volna és mondhatta volna, hogy az ember viselje a bűnnek a büntetését, én visszamegyek. Jézus ott és ezek között a körülmények között mondta ki azt, hogy én leteszem az életemet az emberért. És utána meghalt, a második halálnak a lelki szenvedését áttélve, és meghalt úgy, hogy egyedül az Atya ígérete volt, hogy szenvedése folytán látni fog, és sokakat megigazít, de nem magában volt a biztosíték arra, hogy vissza fog térni, és fel fog támadni, hanem teljesen kiszolgáltatta magát a halálnak. Teljesen odaadta magát áldozatul az embernek. Az egészen égő áldozat tehát ezt fejezte ki az egyik oldalon, hogy ahogyan Krisztus teljesen odaadta magát, úgy kellett ennek az áldozatnak teljesen elégnie az oltáron, és abból nem ehettek meg semmit, és nem maradhatott meg semmi része. A másik oldala ennek az áldozatnak, hogy amikor az ember önként bemutatta ezt az áldozatot, akkor azt fejezte ki, hogy ő pedig hasonlóképpen teljesen az Istennek kívánja odaszánni önmagát. Amennyire teljes volt Krisztus áldozata, amit értehozott, ugyanilyen teljes az az odaszánás, amivel ő teljesen elfordul a saját útjától, a saját életétől, és odafordul az Istennek való engedelmességhez, az Isten útjához. Ezt fejezi ki, tehát ez az ószövetségi kép, amit itt felidéz az apostol a kifejezések segítségével, hogy az ember odaállítja az életét, odaállítja önmagát az Isten szín elé, mint viszont áldozatot, viszonozva az Isten szeretetét egyetlen logikus és méltó módon, az egész életét, a teljes életét odaszánva. Ez az, amit Jézus így fejezett ki, hogy az ember nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy a másikat szereti, és az egyiket gyűlöli. Az ember nem szolgálhat egyszerre az Istennek, és a világnak, a mammonnak, vagy önmagának. Ez vagy-vagy kérdés az életben. Az Isten szeretetet kíván az embertől, és nem áldozatot. Ezt is visszaidézi Jézus az Ószövetségből. Irgalmasságot, szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Az Isten nem formai engedelmességet, nem formai odaszánást kér az embertől, az ember szívét, az ember szeretetét, az ember egész lelkét, egész lényét kéri, mert ő is ezt adta az embernek. Ennél kevesebb nem méltó, nem arányos, hogy így mondjam, arra az áldozatra, amit az Isten hozott. De ezt az ember csak egy esetben tudja megtenni. Ha először meglátja, hogy az Isten mit tett érte. Ekkor logikus lesz ez a magatartás számára. Ekkor nem kell magyarázni, hogy ezt kell tenned, hanem magától értetődő is természetes lesz, hogy ez a mérce az ember számára. Így jellemzi az ember odaszánását Pál apostol, amely logikus magatartása részünkről. Élő, szent és Istennek tetsző. Az Isten itt most nem azt kéri, hogy mi úgy adjuk fel az életünket, hogy meghalunk, hanem azt kéri, hogy a mi egész lényünket, az egész élővalónkat szánjuk oda neki. Azt kéri, hogy a mi erőnk legjavát adjuk oda, és ne az legyen az életünkben az Isten tisztelt, hogy hát ha jut idő erre, ha jut erő erre, akkor majd tiszteljük az Istent is, hanem azt kéri, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Az ember az első helyre tegye az Istennel való kapcsolatot, és ez élettől duzzadjon, ebben élet legyen, ebben az ember ereje legyen benne, az ember szeretete legyen benne. Ezt az ószövetségi tanítás így fogalmazta még meg, hogy az embertől a zsengét kérte az Isten. Nem a maradékot, hanem a zsengét, a legjavát, a legelejét. Élő áldozatot. Érdemes itt feltenni a kérdést és elgondolkozni, hogy vajon az ember életében levő Istenhez fordulás az egy forma, amely monoton módon ismétlődik, vagy pedig egy élő odaszánás, egy élő kapcsolat az Istennel. Az Isten nem formai áldozatot kér az embertől. Az ember, ahogy a Pál apostol a korintusi első levél 13. fejezetében fogalmaz, az ember odaadhatja a vagyonát, felétetheti, a testét tűzre adhatja, de hogyha szeretet nincsen benne, akkor annak semmi értéke nincsen. Az Isten a meleg szeretetet, a buzgó szeretetet kéri az embertől. Ha ez megvan, akkor az odaszánás is élő lesz. Akkor nem elégszik meg az ember formai Isten tiszteletekkel, nem egy kipipálandó feladat a sok feladat között, hogy megnyugtassam a lelki ismeretemet, hogy én ezért az Istent is tisztelem az életemben, hanem keresni fogja az Istent első helyre téve őt az életében, mert az Isten szeretete erre indítja őt. Élő, szent. A második dolog, amit használ kifejezésként erre az odaszánásra, erre az áldozatra, a szent. A szent szó a Bibliában azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített, az Isten tisztelete céljára elkülönített. Amikor az emberi élettel összefüggésben használja, akkor azt fejezi ki, hogy egy ember elfordult a bűn útjától, nem köt kompromisszumot, nem alkuszik meg a bűnnel, hanem odafordul az Istenhez, és teljesen elkülöníti magát a bűntől. Így mondja ezt Ézsaiás próféta könyve, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Az Isten azt a magatartást, amikor az ember tiszteli is őt, de közben lényegében az önzés útján jár tovább, erre azt mondja, hogy ezt nem kérem tőletek. Nem kérem, hogy tapossátok a pitvart, nem kérem, hogy itt legyetek, én bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Élő, szent és az Istennek tetsző áldozatot. Az Istennek tetsző áldozatban benne van az a gondolat, amit majd a második vers végrészletesebben kifejt, hogy nem én döntöm el, hogy mi az, ami tetszik az Istennek, hanem meghallgatom az Istent, hogy ő mit mond erről a kérdésről. A Káin és az Ábel áldozata közötti különbségnek a lényege. Az Istennek való engedelmesség igénye van ebben. Szeretnék egy ige szakaszra utalni. Malakiás próféta könyve első fejezet 8. versében van egy nagyon találó kérdés. Azt mondja ott a próféta a népet megszólítva, hogy hát vajon az ember vihet-e áldozatul vakot, sántát? Így mondja, hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűn az? Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűn az? Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogad-e téged? Avagy reát tekinti? Azt mondja a seregeknek ura. Tehát van egy ilyen emberi mérce is, hogy vajon azt a lelkesedést, vajon azt az odaszánást, azt a buzgalmat, vajon azt a munkahelyi főnökömnek is merném mutatni? Elfogadná, kedvesen fogadná? És itt mennyivel nagyobb lényről van szó. Ugye, ahogy az ember meggondolja, hogy mivel megy oda a fejedelem elé. Itt a fejedelmek fejedelméről van szó. Az Istennek áldozatul élő, szent, és az Istennek tetsző, az Isten előtt kedvességet találó áldozatként kéri a mi testeinket. Mi lehet itt a jelentősége annak, hogy Pál apostol nem egyszerűen annyit mond, hogy szánjátok oda magatokat, hanem azt mondja, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Az ember a lelki életben, a vallásos életben, a vallási élet dolgaiban hajlamos arra, hogy nagy szavakat mondjon, nagy lelkesedést tanúsítson, aztán amikor a gyakorlatban szembe kerül azzal a kérdéssel, hogy most akkor engedelmeskedni fog-e, akkor pedig a maga útján járjon tovább. Úgy gondolom, hogy ez a jelentőség annak, hogy Pál apostol itt nem csak ennyit mond szimplán, hogy szánjátok oda magatokat, hanem kihangsúlyoz azt, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Vagyis a gyakorlati életnek a legkisebb dolgaiban is szánjátok oda a ti egész lényeteket, ami abban nyilatkozik meg, hogy a hétköznapi élet kis dolgaiban, a gyakorlati életben engedelmeskedtek az Istennek. Szánjátok oda ti testeiteket. Nem valami nagy lelkesedésről beszél, nem valami nagy érzelmi áttélésről beszél, hanem arról, hogy az ember, aki testben éli meg az életét, a gyakorlati megnyilatkozásaiban, a legegyszerűbb hétköznapi dolgaiban legyen az Isten gyermeke ezen a világon. Annak a tudatában éljen, mint aki egészen égő áldozatul, egészen odaadta az életét az Isten követésére. Így folytatja tovább az apostol, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ebben a második versben már a gyakorlatra tér át, hogy mit jelent a gyakorlatban megvalósítani ezt, hogy odaszánjuk magunkat értelmes döntést hozva, odaszánjuk magunkat, a mi testünket az Isten tiszteletére, az Istennek áldozatként, viszont áldozatként. Azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok a ti elméteknek megújulása által. Először csak eddig szeretném idézni. Nagyon érdekes görög szöveg abból a szempontból, hogy itt kétféle formálódásról van szó, kétféle mechanizmusról van szó. Az egyik kifejezés, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, ez a ne szabjátok magatokat. Ennek a kifejezésnek a gyökere a séma szó, ami tervet jelent, vázlatot jelent. Én nekem itt a szabás minta jutott eszembe, hogy a szabás minta, amit körülrajzolnak, és utána körülvágják az anyagot. Ez az egyikféle formálódási lehetőség. Van egy minta, ami kilóg, azt lenyisszantjuk. A másik, amikor azt mondja, hogy változzatok el, itt pedig a görög szövegben a metamorfózis kifejezés szerepel, az átformálódás, átalakulás kifejezés szerepel, aminek a gyökere az, hogy alakítani, formába önteni, megformázni valamit. Ebben a képben pedig az van, hogy van egy anyag, mondjuk a vas, amit szeretnénk átalakítani. Verhetjük, bizonyos fokig fog is változni, de ahhoz, hogy lényegi átalakulás történjen, ahhoz össze kell törni, föl kell melegíteni, föl kell olvasztani, és utána egy öntőformába kell beleönteni. És akkor felveszi annak a formáját. Egyébként nem fogja fölvenni a formát tökéletesen. Tehát a kép az ez, vagy egy másik kép a viasz. A viasz, amit föl kell melegíteni, és amikor fölmelegítették, akkor belenyomják a pecsétet, nem hirtelenkedve, egy mozdulattal, és rajta tartva. És fölveszi a pecsétnyomónak a formáját. Tehát kétféle átformálás, kétféle változás, és kétféle út, amiről az apostol beszél. A világ sémát ad. Ad egy mintát, ad egy sémát, ad egy szabásmintát, és azt mondja, hogy tagolódj be, legyél ilyenné. Az Isten nem egy formát ad, amit körül kell vágni, hanem az Isten ennél többet kér. Az Isten azt kéri, hogy melegedjen fel az ember, és legyen képlékenyé, formálhatóvá, és formálódjon át a Krisztus mintájára. Hogy így mondjam, abba az öntő formába, abba képlékeny viaszként, felforrósított viaszként kerüljön bele az élete, és vegye fel teljesen az öntő formának a mintáját. Érdemes feltenni a kérdést, hogy melyik változást követjük az életben. A világnak van egy nagyon határozott igénye arra, hogy mi vegyük fel, ne lógjunk ki. Általában az életben nagyon nehezen tűrik el emberek a másságot. Nagyon könnyen kialakul egyfajta gyűlölet, egyfajta, kiközösítés, lenézés, ha valaki más, mint ami a megszokott. Itt most nem beszélek másról, csak arról, hogy van valami, amit megszoktunk, és ha attól eltér valaki, akkor az már minimum furcsa, kicsit rosszabb esetben elkülönülünk tőle, még rosszabb esetben ellenségnek kiáltjuk ki, legrosszabb esetben neki is megyünk, és bántjuk is. Így működik ez a mechanizmus. A világnak nem igénye, Sátánnak, e világ fejedelmének nem igénye, hogy az ember teljes mértékben, mindenben azonosuljon vele. Neki elég, ha az ember alkalmazkodik, ha igazodik, ha beáll a sorba. Gondolkozhat az ember másképpen, a lényeg, hogy lépjen együtt a többiekkel. Haladjon ugyanazon az úton, mint mások. A többi az részletkérdés. Itt szeretnék egy bibliai képre utalni, amiből ugyanez jön ki. Jelenések könyve beszél az utolsó idők kapcsán kétféle pecsétről vagy bélyegről. Az egyiket fenevad bélyegének nevezi, a másikat pedig az Isten pecsétjének nevezi. És hogyha a jelenések könyvében ezt a két kifejezést megnézzük, akkor nagyon érdekes lesz, egyébként kifejezés formájában is különbözik egymástól a kettő. Azt látjuk, hogy a fenevad bélyegét azt az embereknek a kezére teszik. Az Istennek a pecsétjét pedig, az élő Istennek a pecsétjét az embereknek a homlokára teszik. A fenevad bélyege, az kerülhet az ember homlokára, vagy a kezére is. Sátán nem igényli, hogy a gondolkozásban azonosuljunk vele. Nem igényli azt, hogy mi rosszak akarjunk lenni. Csak azt kéri, hogy a gyakorlati cselekedeteinkben ne térjünk el a többiektől. Hogy a cselekedeteinkben legyünk önzőek. Kövessük azt a szabásmintát, amit ő adott nekünk. Többet nem vár el az embertől. Viszont, ha nem követi, akkor gyűlölni fog. Akkor gyűlölni fog, és gyűlöletet fog kelteni az emberekben. Tehát, ha az ember meg akar menekülni a gyűlölettől, akkor a szabásminta változás útját fogja követni. Beáll a sorba. Erről szól az Efézusi Levél második fejezetében az apostol, amikor azt mondja, hogy titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is mindnyájra a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint harag fiai voltunk, mint egyebek is. Itt elmondja azt, hogy mi ez, hogy a világnak a sémája. Amelyekben jártatok egykor a világ folyása szerint. Ez az egyik indíték, ez az egyik indulat, ami ott van az emberi életben, a világ folyása szerint. Ahogyan a szomszéd csinálja, ahogyan a többiek csinálják. És meg is kérdezzük, hogy mi itt a szokás, mit kell tenni. A másik, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Közvetlen késztetések, rosszra késztetések az életben. A harmadik, mindnyájan forgolottunk egykor, mi is mindnyájan, amit testünk kívánságaiban, a megromlott emberi természet jön késztetésekkel, nem mindig kell kívülről jönni késztetésekkel, és rosszra csábítani az embert, van az ember szívében is elég gonosz indulat. Az utolsó pedig cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát. Az ember még ideológiát is gyárt ahhoz, hogy az a rossz, az miért jó, és miért kell úgy élni az embernek. Nos, körülbelül ez az a szabásminta, amit elénk állít a világ, és amit igényel az embertől. Ez az egyik változási lehetőség. Az emberben hatalmas nagy készség van arra, hogy ne lógjon ki, hogy hasonuljon, hogy elkerüljön konfliktusokat. Ez, hogy így mondjam, a természetünkbe van oltva. Ez bennünk van. Azt mondja az apostol, hogy ennek az odaszánásnak a lényege, hogy az ember felismerje ezt, felismerje, hogy nagyon sokszor nem más motiválja, mint az, hogy igazodjon, mint az, hogy ne lógjon ki a sorból, és azt mondja, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz. Ne kövessük ezt a gondolkozásmódot, hanem helyette változzatok el a ti elmétek megújulása által. Itt viszont azt szeretném kiemelni, hogy ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen, ahhoz szóba kell állni az összetöretéssel, ahhoz szóba kell állni a felforrósítással, és csak ezt követheti az öntő mintába öntés. E kettő nélkül nem megy. Hiába való próbálkozás is. Valódi átalakulás, valódi átformálódás az ember életében alázatból és szeretetből fakad. Az embernek el kell oda jutni, hogy megalázza magát az Isten előtt, és engedi, hogy az Isten rádöbbentse arra, hogy bizony össze kell törni a rosszat. Össze kell törni, és fel kell forrósítani, hogy külön választhassa egymástól a nemes fémet és a salakot. Itt is lehetne még egy bibliai képet idézni, ez az ötvösnek a munkája, aki újra és újra felhevíti az aranyat, és újra külön választja a salakot és a nemes fémet, egészen addig, míg végül visszatükrözi az ötvösnek a képét. Ekkor tiszta. Ekkor teljesen tiszta. Valami ilyesmi kép, ez a metamorfózis kép, amit itt az apostol használ. Ahhoz, hogy ez a változás, az Isten szerinti változás megtörténjen tehát az életünkben, ahhoz nekünk el kell fogadni az összetöretést, el kell fogadni a nehézségeket, a megpróbáltatásokat. Ahogy az Ószövetségben egy ige fogalmaz, a kékek, a sebek, a belső részekig ható csapások távolítják el a gonoszt. Ez is hozzá tartozik az átformálódáshoz. De nem csak ez tartozik hozzá az átformálódáshoz. Hozzá tartozik az, hogy az Isten szeretne felmelegíteni bennünket az ő szeretetével. Szeretné azt, hogy a mi egész lényünket átitassa az ő irgalmasságának a tapasztalata, annak a meglátása, hogy ő mennyire szeret bennünket, és ez melegítsen fel minket, és tegyen formálhatóvá bennünket. Ha ez hiányzik, akkor lényegileg nem vagyunk formálhatóak. Az embert egyedül a szeretetnek a tapasztalata képes átformálni, és egyedül az Isten szeretetének a befogadása képes az emberben olyan változást elindítani, ami lényegi változás lesz, aminél már felveszi az öntő formának a mintáját, aminél hozzá hasonul Krisztus mintájához, és valódi változás történik az életében. Nos, tehát ezt mondja, hogy az ember fogadja el a megpróbáltatásokat, a nehézségeket, és gondolkodjon sokat az Isten szeretetéről, itassa át, járja át az Isten szeretetének a melege, mert így tud megváltozni az ő gondolkozásának a megújulását követve. Az emberi gondolkozásnak a megújulása, innen indul ki a megváltozás, amikor egy ember először rádöbben arra, hogy nem jó az az út, amin jár, és egy másik úton kellene járni. És el kell változni a gondolatmenetnek, meg kell változni a gondolatmenetnek, annak a sémának, ami szerint gondolkozik az ember, mint egy új mintát kell felvenni a gondolkozásnak, és ennek a gondolkozásmód változásnak a lényegét fogalmazza meg az apostol ennek a második versnek a végén. Változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A változás tehát a gondolkozásból fog kiindulni, az Isten tiszteletben tartja az ember lényét, az ember személyiségét, ő nem fogja az ember beleegyezése nélkül lemetszegetni a rosszat az életünkről. Ő nem egy szabás mintát követve alakítja át az életünket. Ő azt kéri, hogy értsük meg az ő szándékát, értsük meg az ő lényét, értsük meg az ő eljárását, és megértve az ő akaratát, szánjuk oda magunkat az ő követésére. A gondolkozásmód megújulásának a gyökere, vagy a lényege, ahova az Isten szeretné elvezetni az embert, hogy az ember eljusson arra a gondolkozásra, hogy őt az érdekli minden dologra nézve, hogy mi az Isten akarata. Ez egy radikális változás az ember életében. Ugye láttuk azt, hogy az ember a bűn útját járva milyen sémákat követ a gondolkozásában. Van a világ folyása, a megszokott dolgok követése. Vannak kifejezetten sátáni késztetések emberek életében. Van a test kívánságának a kielégítése, és van a testnek és a megromlott gondolkozásnak a kölcsönös együttmunkálkodása. Ehhez képest, ugyanabban a levélben, amiben idéztem, az Efézusi levélben az apostol azt mondja, később az 5. fejezetben a 15. és a 17. verset fogom kiemelni, meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. A gondolkozásmód változásnak a lényege, hogy én miért járok úgy, ahogyan járok. Itt kell a gyökérnél megváltozni valaminek. Eddig az ember okkal járt, persze, az volt az oka, hogy mi az én akaratom, mi az én kívánságom, mi az én anyagi érdekem, mi az, ami nekem jól esik. És körülbelül az ember mindent ebből a nézőpontból néz. Hihetetlen önző a mi nézőpontunk. Nagyon sokszor rajta kaphatjuk magunkat, hogy szinte képtelenek vagyunk mások nézőpontjából megvizsgálni egy kérdést. Ösztönösen a saját nézőpontunkból indulunk ki. Az apostol pedig azt szeretné, ha most egy más nézőpont kerülne az első helyre az életünkben. Mi az Isten véleménye erről? Mi az Isten akarata erről ebben a kérdésben? Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Ha a gondolkozásban ez az indíték, ez a szemléletmód, ez a nézőpont nem változik meg, akkor lényegében nem történik változás az ember életében. Akkor lehet, hogy kap egy vallásos külszint, De lényegében ott marad az önzés, mert a nézőpontja az embernek továbbra is az, hogy mi az, ami nekem jól esik. Mi az, ami nekem kényelmes, mi az, ami az én érdekeimet szolgálja. És ezzel szemben, aminek meg kell változni, amire ahova el kell jutni, hogy az emberi gondolkozásban gyökeret ver az, hogy mi az Isten akarata. És nem csak, hogy gyökeret ver, hanem első helyre kerül. Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Az Ószövetség így teszi fel ezt kérdésként, hogy, illetve hát nem is kérdés, minden te utaidban megismered őt. Akkor ő igazgatja a te utadat. Minden dologra nézve feltenni azt a kérdést, hogy mi az Isten akarata. A legapróbbtól kezdve a legnagyobbig. A keresztény embert ez jellemzi, hogy a gondolkozása ráállt erre a nézőpontra, erre a gondolatmenetre. Hogy a legelső kérdése, a legelső dolog, amit átgondol, ez nem az, hogy nekem ez megéri, vagy nem éri, nekem ez jó, vagy nem jó, jól esik, vagy nem jó, nem érzem jól magam, hanem erre a gondolkozásra áll rá, hogy mit mond az Isten erről. Mi az Isten véleménye erről a kérdésről? Mi az Isten akarata ebben a kérdésben? Ez jellemzi a keresztény gondolkozást. Hogyha ez a gondolkozás hiányzik, akkor lényegében még mindig a világ sémája szerint gondolkozik az ember. Mert a világ sémája az, hogy mi az én érdekem. Ez az önzés sémája. Ehhez valóban össze kell töretnünk. Ehhez az énünknek le kell kerülni a trónról, és az Istennek kell a trónra kerülni, hogy az ember erre a gondolkozásra természetessé váljon, eljusson erre a gondolkozásra, és természetes legyen. Mint a lélegzetvétel olyan természetes legyen, hogy az én nézőpontom az, hogy mit akar az Isten tőlem, mit akar az Isten ebben a helyzetben, mi az Isten véleménye erről a kérdésről. És végül befejezésül azt szeretném kiemelni, hogy azt mondja Pál apostol, hogy nem akármilyen dolog az, amit nekünk folyton szem előtt kell tartanunk, hanem az, hogy mi az Istennek jó, kedves és teljes vagy tökéletes akarata. Amit szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban az az, hogy amit az Isten akar az embernek, az jó. Az kedves és tökéletes. Amikor tehát az apostol azt mondja, hogy el kell jutnunk oda a Krisztus áldozatát szemlélve, arra a gondolkozásra, hogy én nem a saját elgondolásaimat követem és tartom mérvadónak, hanem komolyan keresem és kutatom, hogy mi az Isten akarata, akkor ez, erre abból a kiindulásból tud eljutni az ember, hogy megérti, hogy amit az Isten akar az embernek, az a lehető legjobb. Ahhoz nincs mit hozzátenni, az tökéletes, az teljes, az kedves, az jó, hogy röviden fogalmazzunk. Ehhez bizalom kell az Isten iránt. Nagyon sok ember, mikor találkozik a Bibliának ezzel a gondolatával, hogy az ember ne magának éljen, hanem az Istennek, és az ember ne a maga akaratát, a maga eszét kövesse, hanem az Isten akaratát kövesse, akkor felhorkan, és azt mondja, hogy de hát az miért lesz nekem jó? És azt mondja, de hát az nehéz, de hát akkor hol leszek én, és mi lesz az én személyiségemmel, és egyáltalán. Igen, az az ember tud eljutni oda, hogy teljes szívből őszintén azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. És én szeretném megérteni és tudatosan odaszánni magamat az Isten akaratának a követésére. Aki megismeri az Istent úgy, mint bizalomra méltó lényt, aki soha rosszat nem akar az embernek, aki ha valamit visszatart az embertől, amit az ember úgy lát, hogy nekem erre nagyon nagy szükségem lenne, azt nem azért tartja vissza, mert ő önkényeskedik, nem azért, mert lát valamit, ami miatt nem tesz jót az embernek. El kell jutni ehhez arra a bizalomra, hogy az Isten mindent bölcsen cselekszik, és az Isten bizalomra méltó, mert az Isten szeret bennünket, és nem akar rosszat nekünk. És akkor itt megint bezárult a kör. Kérlek azért titeket, Atyám fia, az Isten irgalmasságáért. Újra és újra ehhez a gondolathoz térhetünk vissza, hogy a hívő keresztény életnek, a hívő gondolkozásnak, a keresztény gondolkozásnak a gyökere megérteni az Isten ember iránti szeretetét. Aki ezt megértette, az tud eljutni arra a bizalomteljes gondolkozásra, hogy én kész vagyok lemondani a saját nézőpontomról, mert tudom, hogy az Isten gondot visel rólam és az én érdekeimről, és ráhagyhatom, nem kell emiatt aggódnom, és megértem azt, hogy amit az Isten mond, az nekem a legjobb, amit az Isten tőlem kér, az az én javamat szolgálja, és az Isten tervei és az Isten akarata, amit ő eltervezett az életem felől, ez ad értelmet az én életemnek, ezzel tudom betölteni a helyemet, a rendeltetésemet ezen a világon. És így eljuthat oda az ember, hogy felmelegszik annyira, a szeretettől átitatódik annyira, hogy valóban formálhatóvá válik az élete az Istennek. És amikor az Isten azt mondja az embernek, hogy az étkezés terén ezt tedd és ezt ne tedd, akkor az ember bizalommal tudja elfogadni az Isten kezéből, és nem kényszerként éli meg többé, szabad, nem szabad kategóriaként, hanem az Isten jó, kedves és tökéletes akarataként értelmesen együtt haladva a megértett világossággal, az Isten akaratával. Hát ez az alapja a gyakorlati keresztény életnek. Ha ez az alap hiányzik, akkor nem érdemes tovább menni és tovább gondolkozni semmilyen gyakorlati kérdésről. Szolgai engedelmességnek, kényszerből fakadó engedelmességnek, gondolkodás nélküli engedelmességnek nincsen értéke az Isten előtt. Az Isten tiszteletben tartja az ember szabadságát, és csak a szeretetére hivatkozva, az irgalmasságára appellálva mondja az embernek, hogy ember, én azt kérem tőled, hogy viszonzásul, ahogyan Krisztus oda szánta magát, érted, viszonzásul te úgy szánd oda magadat arra, hogy az én akaratomat kövesd, hogy nekem engedelmeskedj, ahogyan Krisztus is tette ezt. Mert ez lesz az ember számára a legjobb és a legtöbb, amit az életben elnyerhet. Jószövetségi Zsoltár így fogalmazott, hagyjad az Úrra a te utadat, gyönyörködjél benne, és majd teljesíti. Az Isten ezt ígéri annak az embernek, aki kész megharcolni azt a harcot, hogy ne a világ sémáit kövesse, ne formai engedelmességgel járjon az Isten tiszteletének az útján, hanem elfogadja, ha kell, az összetöretést, a megaláztatást, és szeretetből kövesse az Istent, mert meggyőződése, hogy az Isten jót akar az embernek, és bizalomra méltó. Rábízhatom magamat. Ezután kezdél az apostol majd kifejteni az egyes gyakorlati kérdéseket.